Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. 23 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur megállapodás sohasem hagyjuk jóvá, jelentette ki a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a gazdáknak azt üzente, tartsanak ki, őket most becsapták. Emlékeztetett, a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a bizottság úgy cselezte ki ezeket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet. A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter egy vonatkozó konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése, ez szuverenitási kérdés, új megoldásokra, eszközökre van szükség. Nagyszerű időszak kezdődhet a magyar-cseh együttműködésben, ezt hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Prágában, miután tárgyalt új cseh kollégájával, Petről Macsinkával. A felek szerint most minden adott ahhoz, hogy a két ország kapcsolata a legmagasabb szintre lépjen. Szijjártó Péter ismertetése szerint a megbeszélésen szó volt az energetikáról, a tömeges migráció kezeléséről, valamint a visegrádi együttműködés felélesztéséről is. A tárcavezető beszélt a Grönland körüli nemzetközi vitáról és Donald Trump kezdeményezéseiről. Nem tartja Európai Uniós ügynek a grönlandi kérdést, megoldását kizárólag az érintett felek tárgyalásában látja, miközben megerősítette, hogy Magyarország kész csatlakozni az amerikai elnök által kezdeményezett gázai béketanácshoz is. Letették a Link szimulációs központ alapkövét Hódmezővásárhelyen. A honvédelmi miniszter azt mondta, a kategóriájában legmodernebb harcjárművet, amely a német Rheinmetall terméke, a magyar honvédség elsőként rendszeresítette a világon, időközben az olasz és a román hadsereg is emellett az eszköz mellett döntött. A tervek szerint az év végére, 2027 elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök külön koptatása és használata nélkül, mondhatni laboratóriumi körülmények között tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák együttműködését gyakorolni, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Ukrajna energiainfrastruktúrája újra a háború egyik legsebezhetőbb frontvonalává vált, miközben az orosz rakéták és drónok hónapok óta módszeresen támadják az erőműveket, alállomásokat és vezetékeket. Ukrán katonai és energetikai források egyre komolyabb forgatókönyvekről beszélnek, akár egy nukleáris katasztrófa lehetősége is felmerült, Európa vezető kormányai pedig már az ország energiaellátásának teljes összeomlására készülnek, írja a helyzet összefoglalójában az Index portál. A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette a külső áramellátást az Ukrajnát ért keddi masszív orosz rakéta és dróntámadás következtében, közölt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter határozott reagálásra szólította fel az ügynökséget. Az összes nyugati ország közül egyedül az Egyesült Államok hajlandó cselekedni az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak megszüntetése érdekében, jelentette ki az orosz külügyminiszter évértékelő tájékoztatóján Moszkvában. Szergej Lavrov szerint Oroszország mindig is az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezését támogatta. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új KRESZ-t, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem száguldozhatnak mindenhol, több szabályozás érinti majd az elektromos rollereket, a követési távolság is meg lesz kötve, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. Az új KRESZ szeptemberben lép életbe. Pintér Sándor belügyminiszter március 14-i határnappal jogutód nélkül megszünteti a 12 éves kortól letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása be is fejeződött, közölte a tárca az MT-vel. A rendelet már előzőleg hétfőn este megjelent a magyar közlönyben. Az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekednek a kompjáratok Szántód és Tihany között a Balatonon. Az operatív törzs mindenkit arra kér, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervezetek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatait, vagy a 112-es segélyhívószámot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Végül az időjárásról. Az úzmanás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben csökken majd, többfelé javulnak a látási viszonyok, azonban maradhatnak tartósan borult területek. Jelentéktelen húszalingózás, unoszitálás előfordulhat. A szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15 és mínusz 10, napközben mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa részvédtávirata a spanyolországi súlyos vasúti szerencsétlenség érintettjeihez. A Szent Atya köszönetet mondott a vatikáni rendfenntartó erőknek a szent év biztosításáért. Leó pápa hétfőn délelőtt kihallgatáson fogadta Pet Pavel cseh köztársasági elnököt. 14. Leó pápa a neokatekumenális út mozgalom képviselőihez. Legyetek a szeretet közösség építői és tanúi. A Szent Atya megbízó levele Szent Ansgár skandináv missziója kezdetének 12. centenáriumára.
Leó pápa részvédtávirata a spanyolországi súlyos vasúti szerencsétlenség érintettjeihez. Legalább 40 ember vesztette életét Dél-Spanyolországban, és 12 sérült utas állapota kritikus, miután vasárnap este kisiklott egy nagy sebességű vonat, és összeütközött egy szemből érkező szerelvénnyel Adamus közelében, Córdoba tartományban, Dél-Spanyolországban. Leó pápa részvédtávirában fejezte ki mélységes együttérzését, és imádkozik az áldozatokért. 14. Leó pápa mély fájdalommal értesült a kordobai Adamusban történt vonatszerencsétlenség tragikus híréről, amely számos áldozatot és sérülést okozott, imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért. A Szent Atya hasonlóképpen a vigasz szavaival mély aggodalmát és őszinte részvétét fejezi ki az elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kíván a sérülteknek. Miközben arra ösztönzi a mentő csapatokat, hogy állatatosan folytassák a segítségnyújtás erőfeszítéseit, a Szent Atya a szűzanya közbenjárására mindnyájuknak vigasztaló apostoli áldását adja a feltámadt úrba vetett reménye jeléül. Leó pápa Luis Javier Arguello García Valladolid érseknek a spanyol püspöki konferencia elnökének küldött részvédtáviratát Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá január 19-én hétfőn. A tragédia miatt háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el Spanyolországban.
Leó pápa köszönetet mondott a rendfenntartó erőknek a szent év biztosításáért. Hétfőn fogadta a 14. Leó pápa a Kelemen teremben a vatikáni közbiztonsági felügyelőség vezetőit és dolgozóit, akikkel hagyományosan a polgári év elején találkozik, hogy átadja jó kívánságait az idei esztendőre. Háláját fejezte ki azért az odaadó, megfeszített munkáért, amelyet a remény szent évében végeztek, az események zavartalan lebonyolításáért, a zarándokok és turisták millióinak javára, akik eljöttek a Vatikánba és a Szent Péter Bazilikába.
Desidero particolarmente ringraziarvi per quanto avete fatto nel corso del giubileo appena concluso.
A most lezárult szent évben, csak úgy, mint Ferenc pápa halálakor, temetése, majd a konklávé intenzív napjaiban erejüket megfeszítve dolgoztak, és így lépést tartottak a nagyon gyorsan változó eseményekkel, melyek egy része előre tervezett volt, másik része pedig váratlan. Biztosították, hogy minden rendben folyik, és ahogy mindig, az áldozatkészség, a szakmai hozzáértés, a rugalmasság és a diszkréció lelkületéről tettek tanúbizonyságot. Az elmúlt hónapokban több mint 33 millió zarándok kereste föl Rómát, és különösen a Szent Évhez kapcsolódó helyszíneket, elsőként a Vatikáni Bazilikát és annak környékét. A vatikáni rendfenntartó erőknek vége láthatatlan sorokat és nagy tömegeket kellett kezelniük, gyakran kényelmetlen és nagy erőt követelő időpontokban és ritmusban. Leó pápa mindezért köszönetet mondott nem csak a rendőröknek, hanem családtagjaiknak is, hiszen közvetve őket is érintették ezek az események, alkalmazkodtak a munkahelyi elvárásokhoz és a túlórákhoz, gyakran nélkülözve szeretteiket.
Ordine e sicurezza sono doni che costano sacrificio a chi li garantisce.
A rend és a biztonság olyan ajándékok, amelyek áldozatot követelnek attól, aki biztosítja azokat, de ezzel jelentősen hozzájárul mindenki javához. Ebben az esetben nem csak a szabályok tiszteletben tartását garantálták a különböző tevékenységekhez, hanem mindehhez nyugodt és elmélyült légkört biztosítottak. A biztonságos környezet ugyanis nagy segítség az imádsághoz, és ezt nekik köszönhetően nagyon sok látogató megtapasztalhatta az elmúlt hónapokban, akik hosszú utat megtéve érkeztek Rómába, fizikai és anyagi áldozatokat is hozva. A Szent Mihály arkangyalhoz, a rendőrség védőszentjéhez forduló imában az égi segítségért fohászkodunk, hogy az állampolgároknak egyetértést, tisztességet és békét biztosítsunk. Minden törvényt betartva tápláljuk az emberi testvériség szellemét. Ebből a célból kérünk fedhetetlen elmét, akaraterőt, becsületes érzéseket, otthonunk nyugalma és földünk méltósága számára. Ezek a szép szavak a szolgálat programját és stílusát fejezik ki, egyszer mint pedig folyamatos fejlődésre irányítanak egyéni és közösségi szinten. Az elmúlt évben a vatikáni rendfenntartó erők híven megtestesítették mindezt, állapította meg a pápa, majd azt kívánta, hogy egyre inkább ez legyen életük és munkájuk iránytűje, ki-ki a maga felelősségén belül a lelkészek segítségével is. Beszéde végén Leó pápa idézte 16. Benedek pápa szavait, aki 2013-ban így köszöntötte a vatikáni közbiztonsági felügyelőség vezetőit és dolgozóit. Kedves barátaim, jelenlétetek legyen a rend és a nyugalom egyre nagyobb garanciája, mely alapvetően fontos egy békés és fegyelmezett társadalmi élet építéséhez, és ami azon túl, hogy az evangéliumi üzenet tanítása, egyben a hiteles civilizáltság jele.
Affidandovi alla materna protezione di Maria Santissima e di San Michele Arcangelo.
Leó pápa végül Szűz Mária anyai oltalmába és Szent Mihály arkangyal gondjaira bízta a rendőröket, imáiról biztosítva őket és családjukat, majd szívből jövő áldását adta rájuk.
Leó pápa hétfőn délelőtt kialgatáson fogadta Peter Pavel cseh köztársasági elnököt. Január 19-én délelőtt 14. Leó pápa kialgatáson fogadta Peter Pavelt, a cseh köztársaság elnökét és kíséretét. Amint egy fél órás audienciát követően került sor az ajándékok cseréjére, adta hírül a Szentlélek sajtóirodája hétfőn délután. A Szentatyával történt találkozó után Péter Pável köztársasági elnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélése során elismeréssel szóltak a jó kétoldalú kapcsolatokról, és megerősítették szándékukat a kétoldali kapcsolatok további erősítésére. A megbeszélések során áttekintették a közös érdeklődésre számítató kérdéseket, valamint számos regionális és nemzetközi társadalmi politikai kérdésre összpontosítottak, különös tekintettel a folyamatban lévő konfliktusokra, hangsúlyozva a béke iránti sürgős elkötelezettség és a nemzetközi együttélés alapjául szolgáló elvek és értékek helyreállításának fontosságát.
Leo pápa a neokatekumenális útmozgalom képviselőihez. Legyetek a szeretett közösség építői és tanúi. 14. Leo találkozott a neokatekumenális út tagjaival és vezetőivel. Bátorította őket, hogy legyenek az egység tanúi az egyházban. 14. Leo pápa megköszönte a neokatekumenális út lelkiségi mozgalom tanúságtételét és munkáját az evangélium terjesztésében világszerte. Arra buzdította őket, hogy mozdítsák elő az egységet, és kerüljék a merevséget és a moralizmust. A csoport vezetőivel a Vatikánban január 19-én hétfőn tartott találkozóján. Örömmel és alázattal törekedjetek előre haladni, anélkül, hogy bezárkóznátok, mint a szeretett közösség építői és tanúi, buzdította a mozgalom képviselőit a pápa. Az egyház elkísért, támogat titeket, és hálás azért, amit tesztek. A neokatekumenális út egy katolikus lelkiségi mozgalom, amelyet Kiko Arguello és Carmen Hernández alapított Spanyolországban az 1960-as években. Kis közösségekből áll, amelyek a keresztség újrafelfedezésének és a hitbeli folyamatos képzés útját követik. Ma a világ 139 országában van jelen, több mint 20 ezer közösséggel. Több száz képviselőjük vett részt a pápai audiencián az áldások termében, köztük püspökök, papok, valamint a mozgalmat jelenleg vezető nemzetközi csapat, Kiko Arguello, Maria Ascension Romero és Mario Pezzi atya.
Sono lieto di incontrarvi così numerosi. Saluto i membri dell'equipe internazionale del Cammino Neocatecumenale, Kiko Arguello, Maria Ascension Romero, Don Mario Pezzi.
14. Leo pápa beszéde elején kiemelte a neokatekumenális útra jellemző missziós karizmát, mondván, hogy ez értékes hozzájárulás az egyház életéhez. Kiváltképpen köszönetet mondott a családoknak, és bátorította őket, hogy a lélek belső késztetésére reagálva elhagyják a hétköznapi élet biztonságát és misszióba indulnak, akár távoli és nehéz területekre is, azzal a kizárólagos vággyal, hogy hirdessék az evangéliumot és tanúi legyenek Isten szeretetének. Kiemelte, hogy a családokból, hitoktatókból és papokból álló vándorló csapatok hogyan vesznek részt az egész egyház evangelizáló küldetésében. Hozzájárulnak a nem keresztények hitének felébresztéséhez, akik soha nem hallottak Jézus Krisztusról, de sok megkeresztelt keresztény hitének felébresztéséhez is, akik annak ellenére, hogy keresztények, elfelejtették, hogy ki volt Jézus Krisztus. Mutatott rá 14. Leo, Ferenc pápa a 2015-ös a csoporthoz intézett beszédére hivatkozva. Újraélesztették az evangélium tüzét ott, ahol kialudni látszott, és számos egyént és keresztény közösséget kísértek, újra ráébresztve őket a hit örömére, segítve őket újra felfedezni Jézus megismerésének szépségét, és elősegítve lelki növekedésüket és a tanúságtétel iránti elkötelezettségüket, mondta Leo pápa. Ezután arra is felszólította a tagokat, hogy gyakorolják a belső éberséget és a bölcs kritikai érzéket annak érdekében, hogy felismerjék a lelki és az egyházi életben mindig leselkedő bizonyos kockázatokat. Hangsúlyozta, hogy a keresztség szentsége Krisztussal egyesít minket, és testének élő tagjaivá, egyetlen népévé, egyetlen családjává tesz, És hogyha a lélek mindegyiküknek különlegesen megnyilvánul, ez azért történik, hogy az egyház küldetését szolgálja.
La vostra missione è particolare, ma non esclusiva. Il vostro carisma è specifico, ma porta frutto nella comunione con gli altri doni presenti nella vita della Chiesa.
A karizmákat mindig Isten országának és Krisztus egyetlen egyházának szolgálatába kell állítani, amelyben Isten egyetlen ajándéka sem fontosabb a többinél, kivéve a szeretetet, amely tökéletesíti és harmonizálja mindegyiket. És egyetlen szolgálat sem válhat okká arra, hogy felsőbbrendűnek érezzük magunkat a testvéreinkkel szemben, és hogy kizárjuk azokat, akik másképp gondolkodnak, nyomatékosította a pápa. Ezzel arra buzdította a neokatekumenális út tagjait, hogy legyenek ennek az egységnek a tanúi. Küldetésetek egyedülálló, de nem kizárólagos, karizmátok sajátos, de az egyház életében jelenlévő többi ajándékkal szeretett közösségben terem gyümölcsöt. Sok jót tesztek, de ezek célja az, hogy az emberek megismerhessék Krisztust, mindig tiszteletben tartva minden egyes ember életútját és lelkiismeretét, figyelmeztetett a pápa. Arra buzdította őket, hogy lelkiségüket éljék meg anélkül, hogy elszakadnának az egyház többi részétől, és legyenek részei a plébániák és azok különböző valóságainak, rendes lelkipásztori gondozásának, teljes szeretett közösségben testvéreikkel, különösen a papokkal és a püspökökkel. Leo pápa azt is kiemelte, Szent Pál II. Korintusi levelére hivatkozva, hogy az egyház mindenkit arra emlékeztet, hogy ahol az Úr lelke jelen van, ott a szabadság is jelen van. Ezért az evangélium hirdetésének, a katekézisnek és a lelkipásztori tevékenység különböző formáinak mindig mentesnek kell lenniük a kényszerektől, a merevségtől és a moralizmustól, hogy ne keltsenek bűntudatot és félelmet a belső felszabadulás helyett, húzta alá 14. Leo. Beszéde végén áldását adta a neokatekumenális út lelkiségi mozgalom képviselőire, és megköszönte a csoport elkötelezettségét, örömteli tanúságtételét és az egyház és a világ iránti szolgálatát, arra biztatva őket, hogy lelkesedéssel folytassák azt.
Leo pápa megbízó levele Szent Asgár skandináv misszió kezdetének 12. centenáriumára. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki pápai legátusának a január 25-i dániai ünnepekre, amely Szent Asgár skandináv missziója kezdetének 1200. évfordulójáról emlékezik meg. Leo pápa latin nyelvű levele kezdeti megállapítja, hogy az egyház tagjainak hibái ellenére meg nem színűen folytatja küldetését, amely a szeretet dinamikus gyakorlásában áll. Mint anya ugyanis, az evangélium igényének megfelelően soha nem feledkezett meg a szegényeiről, és így küldetését Isten szeretet törvénye jegyében tölti be, hogy lelke által megszabaduljunk a félelem, a bűn és a halál hatalmától, annak erejében, hogy aki értünk szegénynél lett, a szegénysége által meggazdagodjunk. Istennek a szegények iránti szeretete először Szent Benedek rendjének fiatal szerzetesében, Asgárban lobbantotta fel a szeretetet, aki 826-ban Harold királlyal ment a dán néphez, és ez a misszió tette lehetővé, hogy elhintsék az evangélium magvait a skandináv földben. Szent Asgár skandináv missziója kezdetének 1200. évfordulójára idén január 25-én kerül sor. Szent Asgár Szent Pálnak a pogányok tanítójának szavaival és példájával tett tanúságot Krisztus evangéliumáról, hogy az üdvösség jó hírét lelkesedéssel és kitartással terjessze mindenhol. Leo pápa levele éppen ezért fontosnak és rendkívül helyén valónak tartja, hogy erre az eseményre a lehető legméltóbb módon emlékezzenek, olyan ünnepléssel, amely mindenkinek lehetőséget kínál arra, hogy méltóképpen adjanak hálát azokért, akik a megszentelődés útján járnak, valamint, hogy mindenkit buzgóbb keresztény életvitelre, szilárd hitre és határozott célokra ösztönözze. Leó pápa éppen ezért a helyi egyház kérésének eleget téve Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki pápai legátusának Szent Ansgár jubileumi szentmisének a megtartására a Havnei székesegyházban január 25-én Szent Pál megtérésének ünnepén. Ehhez kéri a szepültelen szűz anyai támogatását 14. Leó pápasága első évében 2025. december 8-án.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató az eukarisztia liturgiájáról beszélget a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai órán a legszorosabb kötelékről beszélgetünk, de mielőtt még hozzákezdenénk a téma kibontásához, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen jelzők jutnak eszetekbe a bárányról.
Szerintem a tisztaságot, illetve az ártatlanságot és a kedvességet fejezi ki.
Sokféle emberi kapcsolatunk van, és akkor alakul át egy emberi kapcsolat barátsága, amikor beszélünk egymásnak a magánéletünkről, megosztjuk a másikkal személyes gondolatainkat, érzéseinket. Minél nagyobb a szeretet, annál többet mutatunk önmagunkból. A legnagyobb szeretet az, hogy teljesen odaajándékozzunk magunkat annak, akit szeretünk. És Jánosnál olvashatjuk, hogy a szeretet sebezhetővé tesz. Nem tudom, hogy hogyan tudjátok ti értelmezni ezt a mondatot. Valóban, ha megszeretünk valakit, akkor sebezhetővé válunk?
Igen, mert ezáltal ugye elvárjuk azt, hogy szeretve legyünk, hogy jó dolgok történjenek, és ilyenkor lehetnek a legnagyobb bukások, és ez nagyon nehéz felfogni, mert hozzá vagyunk szokva a szeretethez, hogy számíthatunk valakire, és ilyenkor fáj a legjobban a kudarc.
És az is, hogyha szeretek valakit, akkor nyilván az áldozatokkal jár, és onnantól fogva nem én vagyok a fontos, hanem a másik, és hogyha viszont ilyen szempontból valaki fájdalmat okoz nekünk, akkor azt nagyon nehéz feldolgozni, mert hogyha egy olyan ember okoz fájdalmat, akit nem ismersz és nem szeretsz, úgymond, és nem engedtél magadhoz közel, akkor nem is sérülsz meg. És az emberi kapcsolatoknak ez a nagyon nagy kérdése, hogy közel merd-e engedni magadhoz a másik embert, mersz-e kötődni másokhoz, és hogyha kötődsz, akkor várhat-e téged csalódás, vagy mennyire bízzál meg a másikban. Én azt látom, hogy most közületek, vagy a ti korosztályotoknak ez az elköteleződés is nagyon nagy problémája, illetve az, hogy talán nem mertek elköteleződni, nem mertek szeretni, nem mertek közel kerülni egymáshoz. Így van ez, Viki, vagy te hogy látod?
Szerintem ez teljes mértékben így van, és én ezt magamon is látom, hogy esetleg egy új emberrel barátkozunk, vagy bármi ilyesmi, vagy új emberekkel találkozunk, sokkal nehezebb nyitni a másik felé, és én is úgy érzem, hogy egyszerűen nem akarok neki elmondani semmit, ami velem kapcsolatos. Lehet, hogy ő egy jó ember, mégis úgy érzem, hogy nem szeretném, hogy tudja, és inkább azoknak beszélek az érzéseimről, vagy a problémáimról, akikben igazán megbízok, akiket régebb óta ismerek. És ezért ez így nagyon nehéz.
Van azonban valaki, aki megígérte nekünk, hogy itt lesz velünk, és hogy odaadta önmagát egyszer és mindenkorra értünk a kereszten, és ez a Krisztus minket minden vasárnap a közösség ünnepén vár minket vendégségbe, hogy részesüljünk az ő ajándékában, ami nem más, mint saját maga. Ahogy az előző héten már beszélgettünk a Szent Misének az ige liturgiájáról, most már az eukarisztia liturgiája résznek az átbeszélése vagy megbeszélése, a részleteinek a megbeszélése következik. Arról fogunk most beszélni, hogy a mise második részében hogyan van jelen velünk az Isten. Tehát a Szent Mise első részében az igén keresztül, tehát a Biblia üzenetén keresztül szólt hozzánk az Isten, és most megnézzük, hogy hogyan mélyül el a Szent Mise, és hogyan tudunk mi az Úr asztalához járulni, hogy utána Krisztus testét magunkhoz vegyük, és hogyan tud ő velünk lenni. Tehát ott tartunk, hogy Isten velünk akar lenni, és hogy az eukarisztikus imában a Szentlélek ereje Krisztus testévé és vérévé változtatja át a kenyeret és a bort. Igen ám, de hogy ez nem szemmel látható módon történik, mert úgy tanultuk és úgy hisszük, hogy ehhez kell a legnagyobb hit, hiszen ezt a szemünkkel nem látjuk. És nem azért történik mindez, hogy bámulattal leboruljunk az oltár előtt, és Jézus nem csak az oltáron szeretne velünk lenni, hanem részese szeretne lenni az életünknek. Erre pedig a legközvetlenebb utat választja, meghív minket, hogy együnk a kenyérből és igyunk a borból, így egyesül velünk. Tehát a legszorosabb közösség jön létre közte és köztünk. Magyar nyelven a találkozásnak ezt a nagy pillanatát hogyan hívjuk?
Szentáldozásnak.
Ez a szentáldozás kétféleképpen történhet.
Egy szín vagy két szín alatt történhet. Amikor egy szín alatt, akkor az ostjával áldozunk, két szín alatt pedig az agya belemáltja a borba az ostját.
Amikor egy számunkra fontos személlyel találkozunk, hosszan készülődünk, megmosakszunk, megfésülködünk, felvesszük a legszebb ruhánkat, ez a készület néha sok-sok percig eltart. Ezzel is kifejezzük, hogy szeretjük és tiszteljük a másikat. Ugyanígy van ez a Szent Misében is, hiszen Jézus már jelen van az oltáron, a kenyérben és a borban, mi pedig még elvégezzük az utolsó úgymond simításokat, hogy teljesen ráhangoljuk a lelkünket Jézusra. Azt szeretnénk, hogy a találkozásunk a lehető legszebb legyen. Ezért közösen elimádkozzuk azt az imát, amit Jézus tanított az apostoloknak. Miről szól ez az imádság?
Tanultunk arról, hogy miként tanította meg Jézus a mi atyánkat a hegyi beszédben. Ez azért volt fontos számára, mert így tudta elmondani a legfontosabb üzenetet. Az Isten atyaként szeret bennünket. Jézus minden nap így élt. Én és az Atya egy vagyunk. Ez volt az erőforrása, ez volt vigasztalása a nehéz percekben. Végig tudta, hogy az Atya szeretete kíséri, ezért nem félt a legborzalmasabb dolgoktól sem. Még a keresztván is ki tudta mondani, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Vagyis végtelenül bízom benned, teljesen rád bízom az életemet.
Azért imádkozzuk újra meg újra a mi atyánkot, hogy mi is átérezzük, hogy milyen jó az atya gyermekeiként élni. Hiszen Isten eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, ezért hát mi is rábízzuk magunkat az atyára. És ugye Jézus azt mondta, hogy amit ketten-hárman kértek az én nevembe, akkor ott leszek köztetek én is, és gondolj bele, hogy a Szent Misén, amikor együtt fohászkodunk, és együtt emeljük imára a kezünket, és együtt mondjuk azt, hogy bocsássunk meg egymásnak, ebbe óriási nagy erő van, lelki erő, hogy az imádságnak kézzel fogható ereje nyilvánul meg azokban az ima meghallgatásokban, amelyek ezekben a közös imádságokban rejlenek. A kiengesztelődés miért is fontos? Jézus tanított már erről. Hogyan tanított erről, Melanie?
Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy az embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajáld fel ajándékodat. A mi atyánk kapcsán is emlékeztet minket, ha megbocsátjátok az embereknek, mit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. Ezért hát nem találkozhatunk Istennel addig, amíg bárkivel is haragba vagyunk.
Mit tegyünk ezért, hogyan cselekedjünk, hogy Istennel találkozhassunk? Mit kell tenni ahhoz, hogy a kiengesztelődés megtörténjen?
Bocsánatot kell kérnünk, és nekünk is meg kell bocsátanunk a másik embernek, ez a belépő Jézus lakomájára.
Szent Péter többször is ezt írja a leveleiben, köszöntsétek egymást szent csókkal. Mit jelent ez a furcsa mondat? Itt valóban ilyen csókról van szó?
Valójában a szeretet a jó szándék és a barátság kifejeződéséről van szó. A családon belül a barátok között mi is szoktunk puszit adni egymásnak, esetleg kezet fogunk, átöleljük egymást, vagy összeérintjük az arcunkat. Ez azt jelzi, hogy mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, vagyis testvérként elfogadjuk egymást.
Itt van Jézus köztünk, békesség, békesség legyen velünk.
Ezután következik a számomra a Szentmisének az egyik leggyönyörűbb része, amikor együtt énekeljük az Isten báránya az Agnus Dei című éneket, amely a szép bibliai hagyomány nyomán arra emlékeztet minket, hogy Jézus a mi húsvéti bárányunk. Mit jelent ez, Viki?
Keresztelő Szent János szavai szerint, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Azaz, Jézus keresztáldozata tesz minket szabaddá a rossztól, a gonosztól. Ő a mi szabadítónk. Azt is tudjuk, hogy a világ utolsó napján Jézus végleg le fogja győzni a gonoszt. Ezt a nagy diadalt és ünnepet a bárány mennyegzőjének nevezi János apostol. Amikor a Szentmisén a kenyérben és a borban Krisztussal találkozunk, valójában olyan, mintha mi is ezen a lakomán vennénk részt. Itt és most átéljük, hogy milyen lesz a jövő.
Közvetlenül az áldozás előtt azt a fohászt mondjuk el, amellyel a római százados fordult Jézushoz. Mi ez a mondat?
Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj a házamban. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul.
Az előkelő katona a szolgája gyógyulásáért, életéért könyörgött a mesterhez. Mi a saját gyógyulásunkért életünk jobbá válását, gyógyulását kérjük Jézustól, azt mondjuk, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. A Szentmisének a legszemélyesebb pillanata, amikor egyé válunk Jézussal. Magunkhoz vesszük a kenyeret, ami valójában Krisztus teste. Amikor a pap e szavakkal felemeli nekünk az átváltoztatott szentostját, akkor mit felelünk neki?
Ámen. Hiszem, hogy így van, biztos vagyok benne, hogy ez az apró ostya valójában Jézus, aki annyira szeret engem, hogy örökre velem akar lenni.
Az áldozás után egy kis időt csöndes imában töltünk, mintha négy szem köz beszélgetnénk Jézussal, aki beköltözött az életünkbe. Ezután egy közös imádsággal folytatódik a liturgia. A pap azért könyörög, hogy a szent áldozás mindannyiunk életébe kifejtse a hatását, ezt követi a záró áldás, annak a pillanata, amikor minden eddig elmondott imádságunkat Isten szeretetével pecsételjük meg. Legvégül pedig hogyan köszön el a pap és hogyan bocsát el minket.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével. A latin mondat egy olyan üzenetet is hordoz, amelyet nehéz lefordítani magyarra. A lényegét így lehetne visszaadni. Közösségre léptetek Istennel, szeretete beköltözött az életetekbe. Ne feledjétek, ez nem csak ajándék, de küldetés is. Isten meghívott titeket arra, hogy megosszátok ezt a nagy örömet minden emberrel. Bátran hirdessétek, Isten közel jön hozzánk. Szeretete megment, és megszabadít minket. Nem történhet ennél szebb dolog velünk, tehát küldetésetek van, menjetek.
Így van, és ezek nagyon-nagyon fontos szavak, hiszen ez a küldetés az egész világ felé szól, minden ember felé, bárkivel, akivel találkozol, hiszen te Krisztussal együtt éled a mindennapjaidat, a szent áldozásban Krisztus a te szívedbe költözött, és ott is marad veled. És bárhová mész, ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindenhol ott van veled az Úr Jézus. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e az első szent áldozásotokra, és milyen élmény maradt meg ebből?
Igen, én 4. osztályos voltam, amikor első áldozó voltam, és emlékszem, hogy már nagyon vártam, hogy én is részesüljek ebben a szentségben, és nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy mennyiségű örömet éltem át. Könnyebbnek éreztem magamat sokkal, amikor először áldoztam.
Azóta mennyire része a te életednek az, hogy szent áldozáshoz járulsz?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és szükségem van rá, hogy áldozzak.
Viki, te emlékszel az első áldozásodra?
Igen, én is emlékszem, nekem is negyedik osztályban volt. Emlékszek rá, hogy nekem is nagyon jó érzés volt, főleg az előtte lévő gyónás, nekem az volt a legjobb, mert tényleg nagyon furcsa lehet egy olyan embernek ezt elmagyarázni, aki például nem hisz a gyónásban, meg magában ebben az egész vallásban, de tényleg olyan érzés volt, mintha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mintha tényleg minden terhet letettem volna a vállamról, ami eddig azt nyomta, és emlékszem, hogy azelőtt még volt azt hiszem egy egyhetes hittantábor, amiben erre az első áldozásra készültünk, és nekem az is nagyon jól telt.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gazdag lelki életetek volt már gyerekkorotoktól kezdve, és ilyen mélységgel megértettétek azt, hogy mennyire fontos az, hogy Krisztus a szívetekbe költözzön, és annak is nagyon örülök, hogy úgy érzitek, hogy fel voltatok erre készülve. Ez az első szent áldozás valóban a Krisztussal való kapcsolatnak az elmélyülésének az első állomása csupán, hiszen innentől fogva még inkább át tudja járni a ti életeteket a Krisztus szeretete, és az, hogy megértsétek, hogy őt közelről hogyan lehet megismerni, és hogy tud a mindennapi életeteknek a részévé válni Jézus Krisztus és az ő belévetett hit. És hát nekem az egyik nagyon-nagyon nagy pillanat számomra minden egyes szentmisén, ahogy nagyon sokszor elmondtam már, az egyik az, amikor a szent vagy szent vagy szent vagy éneket az angyali seregekkel együtt énekelhetjük. Én azt nagyon-nagyon szeretem. És akkor az olyan nagy pillanat, amikor azt mondod, hogy én nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És ugye ennek a hátterét is ismerni kell, hiszen ez egy pogány százados volt, aki ekkora hittel tudta mondani azt, hogy nem kell, hogy begyere a házamba, én tudom és hiszem, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, és számomra minden egyes szent misébe ez a mondat ugyanazt jelent, hogy én most is hiszem azt, Krisztus, hogy te vagy a megváltó, te vagy a messiás, te vagy az én szabadítóm, és én így megyek oda, és így teszem ki a tenyeremet, hogy utána én Krisztust vehessem magamhoz. Van még egy imádság, amit hittanóránk végén szeretném, hogyha ez az én gyerekkorom, és a szentáldozások végén szoktuk ezt imádkozni. Talán sokan ismerik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Krisztus teste, szentelj meg engem, Krisztus lelke, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kín szenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedj magadtól elszakadni engem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, légy velem.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 27-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk, éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallhatják, melyben Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyház megye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben Dobszai Benedek, ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi elöljárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is, a bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Parancsod, Istenem, örömmel tölti el szívemet. Igazságodat hirdetem a nagy közösségben. Nézd, ajkam nem hallgatott. Uram, te ezt tudod? Olvasom a 39. Zsoltárban. Az igazi szeretet nem a bírás és a birtoklás szintjén, hanem a lét magaslatán történik. Önmagát adó szeretet ajándékai hullámként áradnak felénk a szeretet szeméből. Ezért tapasztalja a szerető lény még a legjelentéktelenebb szeretett találkozásban is az örömet és a léttér megvilágosodását. Ez az öröm, ez a fény a szeretet kísérő jelensége és egyben megnyilvánulása annak, hogy a szerető ember közel jutott minden lét ősi eredetéhez. A vihar miatt ne vádold magad, reált csak a hajókormányt bízták, az sem fontos, hogy látszik-e a part, ismered a célt, tartsd az irányt. A te országod, atyánk, szeretetet kivirágzása a világban, örök tavasz, mely rügyet fakaszt kiszáradt ágainkon. Szeretnénk szemlélni és megérteni, de érzékeink eltompultak. Ébreszt föl bennünk, Uram, a belső érzéket, szent lelked ajándékát, hogy felfoghassuk azt az életcsodát, amely a jelen valóságban, fáradtságon és fáradalmon át a szeretet álhatatosságában bontakozik ki, mely legyőzi az önzést a remény mindig megújuló örvendezésében.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,